滴滴滴滴滴滴滴滴滴。
Most következő műsorunkat az MTV 88. oldalán feliratozzuk.
Geci halk vagy.
De elszoktunk ettől hosszú.
Igen. Majd forgatni kell.
Srácok, ti úgy hiányoztatok nekem.
17%-on vagyok.
Na, ez eddig terszerűen ja, működik.
Mi egymásnak hiányoztunk, vajon a hallgatóknak is hiányoztunk? Kurva halk, baj, halk vagyok? Itt jó vagyok.
Igen, jó vagyok.
Mert ugye három szögből jó, hátulról, előről, meg az egyik oldalról. És úgy jó, hogyha azon az oldalon vagyok,
most,
amelyik
most vagy rossz, beszélj.
Most vagyok rossz, jó.
Mostantól vagy jó.
Én most vagyok jó.
De már.
Né.
Kezdjük el ezt a visszatérő adást, nektek hiányzott, hogy podcastet csináljunk. Nekem relatíve hiányzott. Mi van veletek mostanában, hogy beszélgetjetek? Vissza a kezdetekhez, amikor nem tudunk elkezdeni egy adást.
Ez amikor a kedves hallgató bekapcsolódik, és az a gondolkozik, hogy miért?
Igen. Nem maradjatok még, Tony mindjárt megoldja ezt a kérdést.
Nem, ez azért vagyunk itt. Amiért.
Na mindegy, hát egy ideje nem volt már 88 mérföld podcast, most megint van.
Az én hibám.
Az ő hibája. Én nem vállalok közösséget ebben, én minden héten csinálnék adást, persze nem. Csak most ezt mondom, mert így nagyobb az arcom.
Mert én meg nyár, meg záróvizsga, meg faszom.
Nem, ezt de főleg nem. Faszom.
Tehát egyöntetően kijelenthetjük, hogy ez az év igazából nem jött össze úgy egyikünknek se időbeosztás tekintetében, mint mondjuk a tavaly. Elég sok minden történt mindenkivel, de szerintem nem is kell megmagyaráznunk, hogy hol voltunk, hanem az a legfontosabb, hogy visszatértünk, gyerekek.
Így van.
És felökök egy poharat.
Ne, kérlek, ne. Igen. Na, és
legyünk. Nem iszunk még mindig, és nem eszünk.
Főleg nem eszünk. A Toffifiba.
Az egy nem egy kutya, esküszöm, tényleg. Na szóval, rengeteg témánk van. Azt sem tudom, hol kezdjük.
Én pontosan tudom, hol kezdjük.
Volt mostanában ez a Pokémon Go őrület, amiről lemaradtunk, mert egyébként ugye kb. Pár héttel ezelőttre terveztük ezt a nagy visszatérés, és akkor még nagyon-nagyon pörgött ez, hogy akkor az emberek így szaladgáltak ki a rétre, és Pokémon Go-ztak.
De jobb ez most így, mert most már nem szaladgálnak ki a rétre, hanem rételen podcastet hallgatnak, és most már egyik is retrospektíve tarthatunk a Pokémon jelenségre.
Aki ügyes, az podcasttel szaladgál ki a létre Pokémon gyűjteni, úgyhogy mindjárt mondjuk, hogy merre menjetek, hogy a közelben milyen Pokémonok vannak. Maradjatok velünk!
Reggel fogtam egy Vulpixot.
Mit?
Én még bekapcsolom, mert reggel sétálok a parkolótól a melóig, és akkor beszoktam kapcsolni, mert van egy kis ilyen zöld plac, és ott szoktak lenni érdekes Pokémonok.
Értem. Bocsánat, csak még egy kicsit azért ragadjunk le itt, tehát, hogy define érdekes Pokémon.
Érdekesen néz ki a rajzolt kis formája, meg a neve.
Értem, tehát én semmi értelme.
Magasabb szintre nem nagyon jutottam ebből a játékkal. Egy-kétszer harcoltam gymben, meg raktam be Pokémon gymbe, de így... Tehát így nem... Eljutottam arra a pontra, ahol nem láttam, hogy hova tovább.
Na, várjátok. Kettő szakifejezés elhangzott. Magasabb szint. Define magasabb szint. Tehát, hogy ez ilyen meg lehet dicsőülni. A másik pedig, hogy G-nek is vannak ebben a játékban.
Kedves Tibi bácsi, ezt a kérdést...
De nagyon szívesen beavatok mindenkit. A magasabb szint azt jelenti, hogy a játék két... szintből áll, az egyik szint az, amikor mész és gyűjtögetsz, a másik szint meg az, amikor az összegyűjtött Pokémonokkal elmész gymbe, azaz
edzőterembe,
és az edzőteremben harcolhatsz a többi Pokémonnal, akiket mások oda beraktak korábban. Az, hogy most ez miért jó, meg miért nem, ezt most szerintem igazából annyira nem fontos. Az a lényeg, hogy van, aki leragad azon a szinten, hogy járja a várost és gyűjtögeti, és össze akarja gyűjteni az összeset, mások meg fogják a Pokémonjukat és mennek és harciznak vele.
Még mások meg, például az egyik haverom azt mesélte, hogy ő csal ebben a játékban, ugyanis talált valami nem tudom milyen Androidra letölthető ilyen hackszolt appot, ami által ő a New Yorki Central Parkban gyűjti a Pokémonokat, és tök magától full
szintre eljut a játékban. Na most én sose használtam a Pokémon Go-t, de hogy ez miért is jó? Azon kívül, hogy a neved mellé oda van írva, hogy 50-es szint.
Mármint mi miért jó?
Hát ez, hogy konkrétan nem csinál semmit, hanem a telefonja magától egy script segítségével fejleszti
jó,
magát.
És... Azért jó, mert az, hogy milyen Pokémon találhatsz mászkálás közben, az attól függ, hogy milyen szintű vagy. Tehát ha magas szintű vagy, akkor magas szintű Pokémon fogsz találni, azt fogod tudni befogni, és hogyha nem neked kell, mit tudom én, milyen dust-tal, meg candy-vel, meg akármivel föltápolni a Pokémonodat sok ezer szintűre, hogy tudjál harcolni a gymbe, hanem rögtön megfogsz egy 2000 vagy 3000-es szintű ritka Pokémont, akkor te egy csomó időt spóroltál. Arról nem is beszélve, hogyha neki az a program összegyűjti a mindegy, szóval ahogy csal, az már amúgy is időspórolás, mert
nem használja ezt az appot, és élhet.
Hát ennek az appnak lehet egy, van egy jó oldala, hogy elmehetsz sétálni, és egy egészen érdekes program, de ennek a varázsa körülbelül eltűnik egy hét után.
Ahogy el is tűnt az egész 3 hét után nagyjából.
Még mindig létezik, most már az van, hogy a gymekben ilyen 2000-es szintű Pokémonok vannak, amiket nyilván nem tudsz leverni, hogyha te nem vagy, az nem játszol folyamatosan vele, aztán így kb. Ennyire lenyit.
Szuper. Na, de egyébként nem érdemes ez sokkal többet ez a téma, hogy valami verdiktet mondunk erre, hogy most akkor ez okosság, hülyeség, semleges, jó ez, rossz ez?
Szerintem nekem nagyon tetszett, hogy mennyire megbolondult tőle a világ egy pár hétre. Szerintem ez egy nagyon jó kísérlet arra, hogy lehet befolyásolni az emberi viselkedést.
Egy dolgot talán leszületünk róla, hogy ez a virtuális valóság, ez kapott most egy kis ízelítőt, egy teaser. Tehát, hogy ez a Pokémon Go, oké, lehet használni VR kiegészítés nélkül, tehát nem fog előtte ugrálni a kis Pokémon meg minden, de úgy, mint ahogy ennek az elődje volt az alkalmazás, amin ez is alapszik, ami nem tudom pontosan, az Ingress, az egy Google fejlesztés.
Igen, hát a Google magába olvasztott ezt a Niantic nevű valamit, amik ezt csinálják, de pontosítsunk egy kicsit, tehát nem VR-ről van szó, tehát nem virtual reality-ről van szó, hanem AR-ről, augmented reality-ről, mert hogy a meglévő környezetedet, hogy nem mondom azt, hogy
javítja föl,
terjeszti ki ezzel az extrákkal. Az augmented reality, hogy egy élő videóképre rá rak egy Pokémont. Az augmented reality, hogy a térképen, a valós térképen mászkálsz, és arra rakja ki az egyes dolgokat. Tehát még a VR az, hogy az teljes látóteredet egy más térbe helyezi.
Na, de igazából ez a két dolog a jövőnk nagyjából. Tehát a technek a jövője az ebbe a két irányba nagyon erősen el fog indulni, most mindenki azt mondja. És a Pokémon az tényleg az előszele annak, hogy
én most biztos nagyon szkeptikusnak tűnök, de én azt mondom, hogy szerintem csak azért indul ebbe az irányba, mert más most nem látnak. Tehát most fölvette az ipar a VR szemüveget, és mindenki a VR-t látja, mert és most más nem jut eszükbe.
Akkor ez kb. Olyan, mint annak idején volt a Tamagocsi, meg a Game Boy, hogy akkor mindenki ilyen karcjátékokat gyártott, utána mindenki Tamagocsit gyártott, és mindig van valami, volt egy időben a 3D filmek, ami most szintén kihaló félbe van, én azt gondolom, és akkor most jön a VR. Illetve volt egy időben a drónok, tehát mindenki drónnal szaladgált.
Nem egy időben volt, az fejlődik folyamatosan, tehát már gyakorlatilag androidos tablet áron tudsz venni már drónt.
És akkor miért jó az nekem, hogy van egy drónom, röpül, fényképez, kész.
Csomagot hord.
Ha már filmes témák, akkor a drón az például szerintem megreformálta a légi felvételeket a filmkészítésben, tehát ez abszolút egy hasznos kellék lett. Én azt a részét nem látom még, amit az Amazon behirdetett anno egy ilyen, azt hiszem trollkodás volt, hogy drónnal visz oda minden csomagot.
Ez lesz. Tehát én egészen komoly cikket olvastam arról, hogy ez beta tesztelik, hogy mit tudom én a... Nem tudom, hogy az Amazon vagy ki, de hogy nemrég volt ilyen hír, hogy több száz drónt gyakorlatilag tesztelnek, hogy x kilós dolgokat ráaggatnak, és hogy mennyire pontosan, mennyire megbízhatóan ér oda.
Annyira emlékszem rá, hogy nem is tudom, talán egy 2 éve vagy 3 éve lehetett, amikor ez az egész drónozás elkezdett jönni, és akkor volt valami olyan topik erről, hogy ami a drónok átveszik az uralmat, és majd menekülhetsz, mert össze-vissza megtalálnak, és ilyen nagy rajokban fognak járni, és lecsapnak rá, és megölnek.
District 9, drone city.
Ja.
Na, de ha már VR-t, ezt mennyire fogjátok ezt ki... Oké, volt lehetőségünk egyszer kipróbálni, aztán még nem éltünk vele, de nagyon rá akartunk menni a témára, hogy milyen. Én még soha nem próbáltam ki, baromi kíváncsi vagyok tőle, ugyanakkor nagyon félek a Ready Player One óta, tehát, hogy így vannak ellenérzéseim a témával kapcsolatban, de ugyanez, mint az összes ilyen robotos, házi robotos filmnek a következménye, vagy tanulsága, hogy igazából nem feltétlen jó irányba fejlődik ez a technológia, mesterséges intelligencia, tudatot adunk a gépnek, stb. De ti például fogtok most venni valamit, a PlayStation által kiadott kelléket, vagy bármi Oculus Riftet, hogyha esetleg ilyen házi kiadásba kijön?
Most biztos, hogy nem. Ugyanúgy, ahogy 4K TV-t sem veszek, ugyanúgy, ahogy drónt sem veszek, tehát én kiforratlan technológiát soha. Tehát én megvárom azt, amíg már mondjuk a PS5 vagy a PS6 alapból úgy jön ki, és már egy kiforrott, kvázi hibátlan dolog, amire már rengeteg elérhető játék, meg elérhető alkalmazás van, és már mindenkinek van, akkor oké, vegyük.
De... Szerintem a Csabinak nagyon jó ez a pontja, mármint ez az álláspontja, mert úgy fogsz járni szerintem, ami nem baj, egyszerűen csak szerintem ez a dolog ez úgy fog elsülni, hogy ez egy ilyen kis fél lépcső lesz, egy ilyen fél küszöb ez a VR szemüveg, hogy amikor már ez tömeggyártásba kerül, és tényleg mindenkinek lehet, akkor már köze nem lesz ahhoz a jelenlegi óriási fejre rakható marhasságok, engem marhára nem érdekel. Uh-huh. Olyan szinten nem érdekel, hogy jó, ha valaki odavisz vala, és fölrakja a fejemre, akkor ki fogom próbálni, lehet, hogy eldobom tőle az agyam, annyira tetszik, de nem kell.
Engem pont 25 percig kötne le otthon, szerintem. Tehát nem tudom, ugyanúgy, hogy a 3D film, amikor életem először mentem 3D szemüvegben nézhető 3D moziba, úgy voltam vele, hogy hát akkor mostantól ez lesz a mozi élmény, és fú, és há. És hát ezt már többször megbeszéltük ebben a podcastben is, hogy nem, és a mai napig nem, sőt. Tehát ez a VR szemüveg is olyan, hogy az, hogy nekem egy ilyen egy kilós, nagy, fekete dolgot kell a fejemben viselni, amin egyébként még mindig valószínűleg látom a pixeleket, mert azért, ha jól tudom, egy szalom a Galaxy S5-nek a kijelző technológiája van benne, technikailag duplán, ugye a szemeden. De most lehet, hogy hülyeséget mondtam, de hogy azért ez nem egy annyira high-tech cucc, csak még baromi drága és baromi kiforratlan cserébe. Mondom, ez még nincs kész, tehát még nem vennék.
Ja, én sem vennék semmiképp.
És még zárásként látok benne bármiféle utopisztikus veszélyt?
Hát én ugyanannyira látok benne veszélyt, mint abban, hogy most ha ide adsz a kezembe mondjuk egy gépfegyvert, én nem fogok vele embert ölni, egy másik ember meg lehet. Tehát ugyanennyi veszélyt látok ebben, tehát hogy ez egy eszköz, egy lehetőség, és az emberek pedig emberek.
A pillanatnyi állapotában nincs azon a szinten, hogy veszélyt jelentsen. Nyilvánvalóan eljuthat arra a szintre, amikor már lásd Matrix, lásd Existence, abszolút nem is a szemedet fogja becsapni, hanem valamit majd rádugnak az agyadra, vagy a gerincedre, vagy akárhova, és akkor teljesen... Hát,
miért? Jó, értem.
Hát, és teljesen becsapja az összes érzékedet. Tehát nem a szemedet csapja be, hanem minden érzékedet becsapja, és onnantól kezdve teljesen tök mindegy. Emberek el fognak veszni ilyen rendszer, szerekbe be fognak ülni. Nem tudom már melyik film
volt. Inception, amikor aludni, amikor álmodikáltak föl gyakorlatilag.
Nem,
és...
nem az Inceptionre gondolok, abban is volt ilyen, de nekem egy sokkal, sokkal jobb példa volt, ami egy nagyon kis töredék jelenet volt a Minority Reportban, amikor egy ponton elmentek egy
az
ilyen...
A szexkamra vagy mi.
Egy ilyen VR klub vagy mi, igen, volt a neve, igen, és igen. Mindenki ilyen kis fülkékben volt, és teljesen bele voltak buzulva, uh-huh. És az, hogy egész nap ott van benne a csávó, és fizet érte. Ennek nagyobb veszélyét látom, mint az, hogy a gépek leikáznak és betesznek minket egy virtuális valóságba. Tehát...
Én pontosan erre gondoltam egyébként, hogy az beszélik egyébként fenyegetettségnek, hogy az mindenféle ilyen lepusztult kontinensek és országok lakói igazából poton fillerekért ezekre fognak ráfüggeni, és ahol mindenhol pusztítás van és káosz, mindenki inkább a valóság elől majd ilyen helyekre fog menekülni.
Hát de erről szól, Ready Player van első 200 oldala gyakorlatilag.
Én sokkal nagyobb potenciált látok abban esetleg, hogy valamikor a következő évtizedekben eljutunk oda, hogy olyan robotkatonát csinálunk, aki nagyjából le tudja követni az emberi reflexeket, és akkor őt egy ilyen VR szemüveghez hasonló eszközzel irányítja a katona, tehát gyakorlatilag ki lehet vonni az embereket a harcmezőkről. Ez szerintem egy részben pozitív, részben negatív hatása lenne ennek az egésznek. Szóval, ti milyen filmeket láttatok, mióta a legutóbbi adásunk volt?
számtalan filmet láttam, mióta a legutóbbi adásunk volt, úgyhogy szerintem, mivel ez nálatok is hasonló lehet a helyzet, szerintem így most ne beszéljünk nagyon-nagyon sokat egy-egy filmről, hanem csak úgy menjünk végig ezen nagy-nagy-nagy listán, amit összeírtunk.
A Dzsungel könyve.
Igen, jó kis Dzsungel könyve remake. Nagyon nagy.
Mondhatjuk, hogy remek volt?
Nem tudom. Egyébként én a trailer alapján én nagyon akartam szeretni, hogy ez az végre valami ilyen kicsit ilyen dárkosabb Mowgli történet, és mit tudom én, meg nagyon dicsérték a szinkront is egyébként, a szinkronosan láttam. Vizuálisan szép, olyan kis esetlen furcsa kis film volt, ilyen tét nélküli mese. Nekem annyira nem jött át, mint amennyire vártam.
Én is kb. Hasonló véleményen vagyok, abszolút csalódtam abba a filmbe, de nincs. Tehát, hogy így abszolút olyan várakozásokkal ültem be, hogy mindenki dicsérte, hogy mennyire jól meg van csinálva. Nem. Tehát, hogy nagyon, nagyon cégéi az egész. Dicsérte mindenki a sztorit, hogy mennyire emberséges lett, és mennyire állatok, meg így emberek kapcsolata, természethez való viszony. Nem, az a baj, hogy eleve olyan koncepciók kerültek a filmbe, amik átértelmezték az eredeti rajzfilmet, mert a rajzfilm volt az alapja, ugye már minden ilyen élőszereplős Disney filmet, a Disney film a rajzfilmet veszi alapul, ilyen lesz most majd a Szépség és a Szörnyeteg, Emma Watsonnal például, és hogy önkéntelenül is próbált megfelelni ennek a rajzfilmnek, és akkor próbált áthozni a jazz zenét az eredetiből.
És
nem az, hogy egy dalt áthoz, de kettőt is. Tehát, hogy egy eleve óriás, horribilis, King Kong nagyságú lajcsi, aki tényleg nagyon elméreteztek. Tehát, hogy így nálam ott teljesen szétcsúszott az egész film. Nem értettem a koncepcióját, nem értettem, hogy ezt most miért kellett tényleg ekkorára tervezni, és azt se értettem, hogy miért csináltak. Tehát minden szereplőt megpróbáltak újraértelmezni, a kígyótól kezdve sírkánon át mindenkit, és valahogy nekem nem jött be a koncepció, és a végét is megváltoztatták a sztorinak.
És az volt a legnagyobb.
És az se volt jó. Nem tudom, nekem ez a film egyáltalán nem működött, és az a durva, hogy lesz még állítólag egy dzsungelkönyv film, de az nem ettől a stúdiótól, hanem egy másiktól. Nem is tudom, kik csinálták, akik körül most botrány van, a Warner. Warner csinál most egy saját dzsungelkönyvét, amire föltett egy benső csávó, vagy csaj, nem tudni, mert csaj néven publikál, de nagyon lehúzta itt a Suicide Squad meg hasonlók kapcsán az egész Warnernek a működését, és ő föltette a kérdést, hogy igazából minek. És én ezt szintén megkérdezem, hogy minek.
Én nem láttam, de van kérdésem, mert tökre meg érdekel az a vélemény. Mondtad, hogy nagyon látszik, hogy cégéi. Most jó, nagyon ez be is volt reklámozva, tehát az egész szint az egészet zöld háttér előtt vették föl. De nekem egy olyan kérdésem van, hogy mennyire volt cégéibb, mint mondjuk a Pi élete? Mert a Pi élete ugyanúgy kiskölyök, meg egy nagy állat, ami valószínűleg, sőt, biztos is animált az egész. Tehát, hogy ott is erről van szó.
Nekem nagyjából tök ugyanaz az élmény volt a két film. Tehát mind a kettő ilyen nagyon naív, nagyon mese szinten megragadó, nem sokat adó, de vizuálisan olyan oké film. Nem, Tomi?
A Pi élete az inkább meta. A dzsungelkönyve is meta értelemszerűen, tehát tulajdonságokkal ruházza fel az állatokat, beszélnek benne. Igen?
De a Pi életében úgy mondod, hogy a sztori jobban elvitte az egészet, tehát még itt nagyon nagy hangsúly volt a látványon, és az nem volt elég?
Nem, hanem a Pi élete az egy nagyon egyedi történet, nagyon egyedien elmesélve. Tehát az, amit látsz a Pi életében, nem az történt meg. Nem voltak állatok. Tehát annak van egy metaforikus értelmezés annak az egész sztorinak, ha a végére érsz, és megpróbálod felfogni, hogy te most voltak éppen nem is azt láttad, amit elmesélte a srác. Annak jó a sztoria eleve, de a dzsungelkönyve sztori
is egyébként. Értem, tehát ez a mélysége a történetnek, de ettől még ugyanúgy arról van szó, hogy egy látványorgiát próbálnak eléttárni. Nem az van inkább, hogy a dzsungelkönyve az a annak a korosztálynak, aki most nézi, többnyire megvan a Disney-s változat, és mindenki ahhoz hasonlított egy kicsit, hogy jó, akkor ez most egy élőszereplős, látványosabb változat, jó, és akkor mitől lesz ez több, nem lett több?
Hát nem lett több. Nekem pont ez a baj, hogy nem lett több, sőt, amit a Tomi is mondott, nem tudom, most spoilerezzük el a végét, hogy miben változtatták meg, szerintem a dzsungelkönyvét elszpoilerezni nem nagyon nagy vétek. Tehát ugye az eredeti dzsungelkönyve, ez ugye mit mondott nagyjából így neked gyerek fejjel, hogy ez a ott van szegény ember gyerek egyedül az állatok között, és hát ezt így felismerték, hogy ez így nem jó, hiszen ő ember. És ugye volt is egy csomó jelenet, amikor visszament ugye a faluba, stb. Na most itt is van egy jelenet, hogy visszamegy a faluba, és elhoz egy fáklyát, vagy nem is tudom. És ugye a filmnek meg az a lezárása kvázi, hogy így jó vagy te itt, Maugli, ne is menjél te vissza. Tididi, vége. És akkor így ülnek a fán a Bagheerával. Ez a vége.
Igen, ez az ember-természet kapcsolata, hogy maradjunk ott a közelbe. Bár ebbe is úgy érzem, hogy próbálják igazából belemagyarázni azt, hogy ennek van tanulsága, de én
nincs.
Én nem igazán éreztem.
Figyelj, ez egy tök rossz tanulság. Ugye miről szól a film? A Bagheera mondja neki, hogy neked innen el kell menned, mert a sírkán megesz, meg neked itt nem jó, mert te nem ide való, hogy te ember vagy. És eljut az emberek falujába, 20 másodperc alatt így látja az embereket, megijedt tőlük, elszalad, majd így vissza sem megy soha többé, hanem így na jó van, maradok én ott, abban, amit már ismerek, amit már megszoktam. Jó ez itt nekem, és vége. Tehát ez egy tök hamis, tök rossz tanulság szerintem egy gyereknek, meg úgy az életre.
Visszatérve a Pi életére, de csak ezt így gyorsan tényleg, a Pi életén eszköz volt az, hogy le kellett mesélni egy olyan sztorit, amivel állatok vannak, de ott nem beszéltek, csak meg kellett valósítani. Tehát ott a digitális technológiát azt eszközként használták, hogy elmeséljék a sztorit. A dzsungelkönyvvel pedig megpróbálták élőszereplősé tenni a rajzfilmet. A rajzfilmet sokkal egyszerűbb beszélő állatokat előadni, mint egyébként szállítógéppel. Tehát, hogy ennyi. De nekem igazából nem tetszett a kígyót, azt hogy hívják?
K.
ügynök.
Egybe.
Tehát, hogy így...
Nem, egyébként K.A.
Tudom.
Tehát, hogy az ő szerepe is teljesen... Mindenkinek a szerepe át lett értelmezve. Nem,
valami működött is, de legtöbb nem.
Ja, előre félek, mikor jön majd egy élő szereplős 101 kis kutya. Oh,
na, minden esetben szerintem nagyon, nagyon túlbeszéltük ezt a témát. Következő filmünk az a Függetlenség napja folytatása, ami a Függetlenség napja a feltámadás címet kapott. Ki látta, és milyen volt?
Mi láttuk, ketten, azt hiszem, meg Tony, te láttad?
Én nem láttam semmit.
Én nem tudom, hogy ez most ciki, nem ciki, de én nagyon szerettem azt a filmet. Tehát ez egy annyira... Tehát amikor már leültek az asztalhoz, hogy megírják ezt a Függetlenség napja folytatást, mert akkor ők is röhögtek. Én ezt szerettem benne, hogy így ez a... Halljátok, csináljunk már egy Függetlenség napja folytatást. És mi legyen benne, hogy még nagyobb az űrhajó? Jaj, ez kurva jó, ezt írd le. Tehát kb. Ilyen lehetett az egész, és tényleg erről szólt. Volt benne vicceseket mondó Jeff Goldblum, kis Thor, meg random amerikai klisék, és végig nevetett magán a film, és ennyi. Tehát én másfélen keresztül, nem tudom, két órán keresztül ültem ott, és így ez az. Faceliftelték a 96-os filmet, ennyi.
Engem igazából ebbe az egész retromániába az idegesít a legjobban, hogy még csak oda se próbálják tenni magukat, hogy így valami újdonságot adjanak az embereknek, és mondjuk ugyanazokkal a karakterekkel, akik kicsit már változtak, vagy legyen bennük valami csavar. Nem, igazából a Függetlenség napja feltámadás ekte ugyanaz a forgatókönyv volt, amit már egyszer elsütöttek, csak tényleg ez minden nagyobb volt benne. Tehát komolyan, tehát nem csak az űrhajó, az űrlény is bazd meg. Tehát, hogy így nem tudom, hogy én nagyon szeretem a retrofilmeket, X-aktákat is tökre vártam, hogy kicsit felhozzák, 24 sorozatot is tökre vártam, hogy visszahozzák, és az összes ilyen legacy sorozat meg film, nagyon várom az új részeket, de ilyen minőségben inkább ne, ezt felejtsük el, én nem akarok több ilyet látni, pontosan ezért vagyok ki az összes ilyen retro dologgal, hogy legalább lehetne érezni a szándékot, hogy itt most próbáltak valami új dolgot hozzátenni. Mint amit pont múltkor beszéltünk szerintem a Rocky féle spin-off vonalról, a Creedről. Tehát a Creednél lehetett látni, hogy azért megpróbáltak csavarni rajta, és Stallone elképesztő színészi teljesítményt nyújtott abba a filmbe.
Ja, de nem tudom, valamire nem haragudtam a Függetlenség napja kettőre. Nekem az így, tehát éreztem én is, hogy ez gagyi, de valahogy így nekem az működött.
Te gagyira ültél be, és azt kaptad.
Ja.
Na, akkor viszont nem retro, hanem képregények. Amerika kapitány polgárháború.
Úristen, de rég volt az. Arról még nem beszéltünk. Én ezt szerettem. Nekem az teljesen rendben volt. És kicsit azt mondják sokan, hogy túl volt hype-olva, meg hogy ez az ilyen, hogy igazából nem arra konfliktus volt igazán kihegyezve, ami, és mit tudom, de szerintem de. Tehát nekem az egy tökre jól működő film volt. Tudtam állást foglalni, tudtam szurkolni valakinek, meg tök jó ilyen egyedi volt. A Marvel univerzum tekintetében tök egyedi volt attól, hogy állást kellett foglalnod meg, hogy nem volt egy nagy legyőzhetetlen főgonosz, hanem ilyen belviszályokat kellett nézni, és tök jó volt szerintem. Daniel Brühl meg alapból nagyon nagy kedvencem.
Nekem igazából kettő dolog maradt meg így a filmvetítés után. Egyrészt az, hogy igen, megnéztük, de igazából olyan felejthetetlen dolog nem volt benne. Egy dolgot kivéve a repülőtéri veszekedés, nem is mondanám, veszekedés, cicaharc. Tehát az szerintem, az zseniális volt, kurva jó ki volt találva, kurva jó volt kivitelezve, és ott volt Pókember. Tehát, hogy ennyi. Viszont félek nagyon, hogy Pókembert hogyan viszik tovább. Tök jó a koncepció, hogy ilyen John Hughes vígjátékok a 80-as évekből az alapján lesznek majd az új film, de itt megint motoszkál bennem a kis ördög, hogy biztos, hogy ennyire meg kell csavarni. Nem tudom, meg fogjuk látni. Egyelőre én a Marvelre én azt mondanám, hogy ez egy statikus valami, ami folyamatosan hozza ugyanazt a minőséget, amit elvársz tőle, bemész, popcorn mozi, szórakozol, kijössz, elfelejted. De igazából haladt valamennyit előre a háttérben a sztori, de olyan emlékezetes dolog nem történt benne, amiről hetekig vagy hónapokig beszélni róla. Tehát ha most mi megkérdeznéd, hogy például miről szólt, mit tudom, az első Amerika kapitány, nem feltétlenül biztos, hogy meg tudnám már mondani, és ugyanígy vagyok például mi volt előtte, az Avengers 2, az Ultron kora, tehát fogalmam nincs, nem tudom, hogy mi.
Nekem egyikről.
Ja, tehát ez tipikusan olyan, bemész, megnézed, kijössz, jól szórakoztál, ez tipikus blockbuster filmnek nem mondanám, de nehéz ez. Pont most van így szó erről, hogy én baromira hiányolom ezeket az igazi nyári blockbustereket, amikor így bementél, nem tudtál róla semmit, és mint a Függetlenség napja 97-ben, így a semmiből lett, csak így berobbant, és utána tényleg arról beszélt mindenki hónapokig, meg évekig, és nagy klasszikus lett emiatt, és most már nincsenek ilyenek. Most idén minden egyes filmbe csalódtunk. Tehát, hogy a Suicide Squad-tól kezdve a nem tudom micsodán át, nagyon rossz kritikákat kapnak.
De most melyik film az, amire úgy jössz be, hogy nem tudsz róla semmit?
Ráérünk mi erre, hogy felsoroljam?
Nem, szerintem, amit a Tomi mondani akar, hogy már annyira futószalagon készül minden, hogy igazából...
Nem ezt akartam. Azt akartam elmondani, hogy minden bőven előre be van reklámozva. És
hát meg tudsz róla, és elolvasod, és megnézed, mert interneten élsz, persze. Tehát régen nyilván ez nem volt meg.
Hát srácok, baszki, az a legdurvább, ezen teljesen ki vagyok akadva, a Star Wars új epizódját, és nem azt, ami most télen fog, hanem majd ami jövő télen befejezték a forgatást, és most vágják. Most vágják a filmet. Másfél évvel a premier előtt. Én ezen teljesen ki vagyok. Tehát, hogy így miért? Akkor miért nem lehetett májusban bemutatni? Miért kell ezt? Mit fognak még másfél évig csinálni azon a filmen?
Azért, mert májusig még jön be nekik a manna az első filmből. Hát majd utána kell az utánpótlás következő karácsonyra.
Újra kell majd forgatni a felét.
Igen, mert majd megírják a rajongók a Rogue One-ra, hogy mit tudom én, túl ilyen vagy túl olyan.
Ja, forgattak neki rögtön három befejezést, attól függően, hogy a Rogue One milyen.
A képregényfilm vonalon maradjunk, szerintem X-Men Apokalipszis. Látta-e valaki?
Nem, és nem is fogom.
Én láttam.
Én meg akarom nézni.
Akkor nem mondok sokat. Az a lényeg, hogy nagyjából ugyanaz, mint az előző film, csak rosszabb. Tehát, hogy így azok a karakterek, akik igazán értek az X-Men univerzumban valamit, láss Magneto, minimális szerepet kapnak, ugyanazt a poént ellövik, ami az egyik legnagyobb poénja volt az előző X-Mennek.
És előző X-Men alatt a Days of Future Past-ra gondolsz?
Igen, mert az volt. és igazából semmi újat nem ad az X-Men univerzumhoz, valahogy ez az apokalipszis karakter is nem lett elég félelmetes, nem azt mondom, hogy annyira szar, tehát hogy én sokkal rosszabbat vártam tőle, tipikusan olyan film, amit így nagyon leúztak a kritikák, és valami nem tudom hány héttel utána jutottunk be az egyik vetítésre, és meglepően azt mondom, hogy végig lehetett nézni, viszont semmi olyan emlékezetes nem tett az X-Men univerzumhoz, sőt, ezenre szeretném kérni, hogy Bryan Singer fejezze be, amit csinált, vagy most csinál, vagy művel, tehát, hogy konkrétan kezd Zack Snyder esedni az egész, hogy mint Zack Snyder a DC univerzumra teljesen rátelepül, most akkor Bryan Singer is, és szerintem most már kezd itt elcseszni az egészet. Míg az előző résszel szerintem kicsit így helyre rázta, amit az elsők mondjuk esetleg
talán... Hát az előző résznek az volt a különlegessége, hogy összefuttatta a régi meg az új gárdát.
Igen.
De nem tűnik fel egyébként, hogy mostanában minél nagyobb filmről beszélünk, annál inkább azt mondjuk, hogy hát meg lehetett nézni, de nem tett hozzá semmit.
Pont ez, hogy futószalagon készülnek. Tehát az a baj, hogy van egy elvárt szint, és beülsz, és akkor azt mondják, hogy hát már nagyok voltak az elvárásai, de ezért szar. Nem, egyszerűen már nem erőltetik meg magukat, leszerződtetnek egy gárdát, ott van az effektcsapat, dir-dur, pif-puf, bum-bum, de már az a baj, hogy ezek nem azok a filmek, amikre most 20 éves filmek, és még mindig beszélünk róluk. 20 év múlva ezekről a filmekről nem fogunk beszélni, ezek ilyen semmilyenek lesznek. És az a baj, hogy egyre kevesebb ilyen film készül, ami tényleg tök egyedi, és beszélünk róla évek után is.
És nem azzal, hogy túl magasan vannak az elvárásaink, mert
pont most mondta, néhányszor hogy nem.
Elkép... De én szerintem meg néha igen. Néha azt mondjuk, hogy hú, nagyon-nagyon jó volt ez a rész, remélem a következő még jobb lesz, és akkor rögtön rágörcsölnek arra, hogy hú, akkor most még jobbat kell csinálni, hogy legyen még jobb, és ők is rágörcsölnek arra.
Igen, az a baj, hogy ne legyen még jobb, tehát régen nem volt ez a még jobb mánia, most az a baj, hogy a folytatások korát érjük, meg a mindenféle adaptációk, meg képregények, és ez teljesen szétcseszi a mozis piacot, és emiatt már lehet, hogy ez a klasszikus mozi, ez így szépen lassan ki fog halni, és akkor ilyen kis apró független filmekből majd elcsíphetünk olyan dolgokat, mint mondjuk, ami nem tudok mondani tényleg az utóbbi időből olyan filmet, amire azt mondtam volna, hogy basszus, ez tényleg egy film volt, és nem egy ilyen behypolt valami tényleg mögöttes tartalommal rendelkező valami alkotás.
Ide hadd rángassam már be akkor a legutóbbi Star Trek filmet, mert azt éppenséggel láttam, hogy az például egy sima Star Trek sztori volt. Egy egész estés történet az Enterprise űrhajónak, a legénységének egy kalandjáról. Nem akart még grandiózusabb lenni, igen, vitte tovább majdnem minden karakternek a kis életét, a Spocknak meg az Uhurának a kapcsolatát, vitte tovább a Kirknek a megfelelési vágyát az apjához, vitte tovább a többi karakternek is a kis életét, és eközben volt egy szituáció, amit meg kellett oldaniuk, megint lezúzták az űrhajót, mert minden részbe, és tehát, hogy az nem akar több lenni, ott tényleg csak volt egy új setting, és kész. És ez jó volt
így. És tudod, mi a legszomorúbb, hogy pont ez a rész lett, úgy néz ki, az egyik legnagyobb bukás a trilógiába, egyszerűen nem hoz pénzt, és most emiatt, főleg emiatt, mint egyik zászlós hajója a Paramount Picturesnek, úgy néz ki, hogy ott leépítések lesznek, mert rohadtul nem olyan a mozi szezonjuk már lassan 2 éve, hogy megérje csinálni. Úgyhogy én most kicsit félek, hogy végre az egyik legstartrekesebb Star Trek film után szépen lassan el fogjuk felejteni a Star Trek-et. Lehet, hogy még egy rész lesz, de én nem garantálok 5. folytatást.
Szerintem például. Át fognak fókuszálni a sorozatra. Most már újra visszalövik a tévébe, jön a Discovery. Szerintem most...
De a Discovery nem ebbe az univerzumban játszódik, hanem az eredetibe.
Ha?
A The Next, vagy mi az, a Original Series előtt játszódik. Képzeld.
Ja.
Tehát nem ebbe az újra defined.
Azt nem, de akkor berakták a Enterprise sorozat és a Next Gen, vagy az Original Series előtt? De már a Cindy háború után. A William
Shatner féle, igen.
Tehát a Shatner előtti, de már a másik, Enterprise. Az Enterprise utáni. Aha, az jó. Ez nekem újdonság volt, biztos nem olvastam elég.
Teljesen független, más stúdió is gyártja, meg más filmes jogok vonatkoznak.
Teljesen mindegy, én örülök neki, hogy lesz Star Trek a tévében.
Én is, abszolút.
Amikor Star Trek filmekről beszélgettek, mindig úgy érzem magam, mint amikor 5 évesen elvittek a szüleim valami felnőtt vendégségbe, és a politikáról beszélgettek, én meg ültem közöttük.
Akkor most beszéljünk.
De nem baj, csak...
A Lizáról.
Nem, beszéljünk olyanról, amiről szintén én ezt fogom érezni, és ez a Warcraft film.
Na már, de csak egy picit...
De arról én sem tudok semmi.
De arra ugye beszéljünk a Lizáró poénomban, csak annyiban, hogy egészítsenk, hogy basszus, azt a filmet még mindig vetítik a moziban. Igen. Ha másfél évvel ezelőtt volt a premierje, és még mindig megy a moziban. Ez egy óriási siker egy magyar filmnek. Most ne haragudjatok már, hogy másfél éve vásznom van. Uh-huh. Milyen film van másfél évig vásznom? Van, ami egy hétig van vásznom, és az agyam eldobom, hogy miért csak egy hétig.
Mit szeretném mondani a Warcraft filmről, Tomi? Én nem láttam, és nem is tervezem, de...
Én meg akarom nézni.
Hát ez egy rövid podcast lesz, szó. Hát semmi. Tehát sokkal rosszabb, ez most megint rosszabbat vártam című fejezet, és mégis jobbat kaptam. Szerintem teljesen élvezhető film volt. Szintén nem olyan, ami évek után majd eszembe fog jutni, és mesélem az unokáimnak, hogy bárcsak az én időmben jött ki a Warcraft film, az milyen jó volt.
Másfél órás cinematik.
Jó, de volt előtte két évtizednyi játékos...
De úgy, hogy az Andyvel beszélgettem erről, és elmesélte, hogy mi van az egész hátterében, hogyan épül fel az egész univerzum, így sokkal mögöttesebb volt az egész film, és így összeálltak dolgok. Tehát, hogy, de egyébként a rendező a...
A Bóvinak a fia.
Bóvinak a fia, mindegy.
Nekem sokkal.
Csodálatos. Filmes podcast! Szóval, Bóvinak a fia, Duncan Jones. Szóval Duncan Jones szerintem tök egyedi dolgokat adott ez a filmhez, hogy kiríjon kicsit az ilyen szájtógépes játékfeldolgozások közül. Néha olyan kamerabeállítások vannak, annyira brutális és nyers az egész, hogy így azon gondolkozol, hogy ezt most tényleg megcsinálták így egy ilyen filmbe, ami elvileg 13-as karikát kapott. Szóval vannak benne durva dolgok, meg kegyetlen dolgok, meg egyedi látásmód, úgyhogy ez kicsit ad neki szerintem egy pluszt, és emiatt abszolút nézhető és élvezhető kategória. Most a folytatásban majd kiderül, hogy merre viszik tovább a szálat, és mennyire fog érdekelni az embereket. Annyit tudni, hogy igazából az egész világon Kínában a legnagyobb siker. Ők hozták össze azt hiszem az 50%-át legalább a bevételeknek, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan megy tovább ez a sztori. Na, mi van még, ami esetleg ilyen képregény, filmes, X-Men, meg volt. Jó, hát akkor rendes fickók.
Pontos. Na, hogyha nem ezt mondod, akkor is azt mondom, hogy erről beszéljünk, mert az szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó film volt. És végre egy szerzői film, egy eredeti forgatókönyv, egy normális szereplőgárda, normálisan megírt karakterek, tehát az nekem egy olyan pozitív csalódás volt, bár mondjuk nem tudom igazából, hogy a Shane Blackben mikor csalódtam negatívan. Ugye ott volt neki a Kiss Kiss Bang Bang, amit imádtam, azt nagyon sokszor újra néztem.
Én leginkább akkor csalódtam benne, amikor elhatározta, hogy ő nem csinál több filmet.
Na igen, de hogy egyébként tényleg, és az, hogy a Ryan Goslingnek valaki írt egy karaktert, amiben annyira lubickó, hogy egyszerűen imádtam azt a csávót, de a Russell Crowe is egyébként mostanában nem volt rá jellemző, hogy egyáltalán egy dörmögésen, meg valami alkoholista skandalumon kívül bármi kijön a száján, de ebben a filmben óriási volt. Tehát vicces volt, laza volt, működött az egész elejétől végig.
És a legjobb, hogy senkit nem vert össze egy telefonnal. Na jó. Szemfényvesztők 2.
Nem láttam. Az egyről viszont annyi a véleményem, hogy az tipikusan az a túl hype-olt film volt, aminek nagyon hatásvadász trailere volt, és egy nagyon-nagyon furcsa végkifejlete, amit én csak azt hallottam, hogy a másik részben tovább kuszáltak, és még furább lett, és nem jó.
Igen, az első rész az szintén nálam ilyen pozitív csalódás, ami a végén azért kicsit elveszti így a realitás talaját. Na, ehhez képest a második részen semmi köze a realitáshoz, olyan trükkök vannak már benne, amik tényleg nem lehet megmagyarázni, hiába legalább az első részben azért próbáltak erre odafigyelni. Van néhány ilyen bedobott vicces momentum, Harry Potter, mint varázsló, vagy bűvész, tehát hogy így vannak benne dolgok, amiket lehet szeretni, de kulverültetett és gáz dolgok is vannak benne, mint például Woody Harrelsonnak az ikertestvére, amit teljesen fölösleges szávot, és nem tudom miért erőltették. Ez viszont egy abszolút negatív csalódás, tehát, hogy ha a szemfényvesztők mondjuk 7/10, ez 5/10-nél nem érdemel többet, és szerintem ti is maximum videón nézzetek meg, és nem lőttem le semmilyen poént.
Én egy YouTube review-t láttam erről a filmről összességében, és ott azt mondták, hogy még a Harry Potter-es poént sem csinálták meg. Tehát, hogy ott volt benne a lehetőség.
Az nagyon adta magát.
Óriási nagy Harry Potter-es poént csinálni, mert hogy Daniel Radcliffe játszik benne egy bűvészt, és nem. És még
egy elszólás talán volt ez a nem varázsló vagyok, hanem bűvész. Tehát, hogy így De tényleg ezt abban benne volt a potenciál, és nem
tehát meg az a visszafogták.
És maga az is egyébként, hogy lecserélték menet közben a csajt, az is olyan furán lett kimagyarázva, és így egyből le lett zavarva. Meg néha túl vannak húzva a trükkök, van egy rész, amikor kártyát dobálnak, és ez komolyan mondom 10 percen keresztül megy. Tehát, hogy így nem kell ilyenek benne. Én tényleg csak akkor ajánlom, ha már nincsen nagyon-nagyon más dolgotok, nem kell mondjuk dolgozni, vagy gyerekeket megetetni,
mosogatni.
Tehát, hogy így...
Berakni a háttérbe ezt a filmet, hogy menjen.
De ez a háttérfilm, ez egy hülyeség. Tehát szerintem ez akkor már inkább rádiót hallgassál, nem? Most miért pazarlod még az energiát a képre is? Én ezt soha nem értem meg az embereknek, hogy háttérben miért néznek filmeket.
Eko módba kapcsolom a tévét.
Jaj, ne, tehát filmeket ne nézzünk, ott a kép a lényeg, nem a hülye buta szinkron, vagy nem tudom mi. Na,
Eko módba szinkronnal.
Ha jól látom, van itt 2 magyar film. Tiszta szívvel?
Igen, a Tiszta szívvel, nem tudom, tudtok-e róla bármit, az a Tilla Tillának az új filmje, amiben mozgássérültekkel játszott. Láttad?
Nem, én a Klassz FM-en szokott lenni a Szanyi Rolandnak az esti műsora, és abban volt Tilla Tilla vendég, és amikor a filmnek a premierje volt kb., akkor volt egy interjú, egy elég hosszadalmas, mert abban autókáztunk és hallgattuk. Tehát, hogy viszonylag sokáig beszélgetett az Attilával a filmjéről, és hát én annyit tudok róla, amit ott elmondtak, tehát igazából a cselekményről megláttam az előzetest.
Na, megnéztük konkrétan, azt hiszem 2 héttel ezelőtt a művészmoziban még adták valami nagyon fura vasárnapi időpontban, de én nagyon nem bántam meg. Tehát én úgy ültem be rá, hogy gyakorlatilag kvázi kötelesség tudatból, hogy jaj, hát szegény magyar filmek, vegyünk nekik egy mozijegyet, mert azért a Lizánál meg a Vannál ez így bejött. De valahogy én a Tillát nem gondoltam rá soha úgy, mint egy valid filmrendező, aki egy olyan filmet tud rendezni, amire azt mondom, hogy wow. És nagyjából ez történt. Tehát, hogy ugye a Túróci Szabolcs, aki a főszerepet játsza, mint ex-tűzoltó, piti bűnöző tolószékben, és mellette azok a való életben is mozgássérült, egyébként nem színészként dolgozó srácok, akik vele játszották a főbb szerepeket. Borzasztó pozitív csalódás volt, és az egész filmnek a vizuális világa, meg a narratívája, hogy gyakorlatilag egy képregény rajzolásán keresztül mutat be egy történetet, meg egyébként nagyon okos csavarok is vannak benne, úgy, ahogy van, egy nagyon korrekt, tök egyedi, nem izzadságszagú film. És én abszolút nem gondoltam volna szóval, hogy én azt mondanám, hogy amíg játsszák, szerintem még a művészmozikban játsszák, azért egy mozijegyet úgy adjatok érte, mert egynek bőven jó. Tehát nem azt mondom, hogy annyira ilyen mindenkinek tetszeni fog, mint egy Liza Róka tűnél, bár azt is egyébként nagyon sokan mondták, hogy szó-szó, de hogy ez tényleg egy jó film. Tehát ez úgy is jó film, hogy majd amikor a Duna TV-n leadják 2 év múlva, akkor anyukáméknak is tetszeni fog, meg nekem is tetszett. Tehát, hogy ilyen jó élmény volt.
És az Éjszakám a nappalodról mit tudsz elmondani?
Pontosan ennek az ellenkezőjét. Az Éjszakám a nappalod az egy... Bocsánat, csak közben macskát kell szupportálni, ha jól látom.
Nem pauzoljunk.
Nem, jó, menjen tovább. Nem, ettől sokkal élőbb az egész, hogy mi igazi emberek vagyunk. Na minden, de ez így tökéletes, ez nagyon jöjjük az Éjszakám a nappalodhoz, hogy ez pont ennyit ér, hogy ezt így gyorsan elmondom. Tehát,
de ne ezt
látom. Az egy rossz film. Tehát abban egy színészkedésre alkalmatlan főszereplő, és néhány színészkedésre egyébként alkalmas mellékszereplő, például Scherer Péter, meg Szamos Zsófia, játszanak. Gyakorlatilag egy inszomniában szenvedő Budapest belvárosában élő fickóról szól, akit az Anger Zsolt által vezetett 8-keres piti bűnöző bagázs próbál arra kényszeríteni, hogy segítsen nekik ilyen csempészetben, meg mit tudom én miben, és közben ilyen nagyon fura dolgok történnek, és végig zsagár szól, és végig sötét van, és végig nem tudod ki kivel van, meg van benne egy szerelmi szál, és a végén dolgok égnek és esnek szét, és én nem tudom, nem volt jó. Egyébként a vizuális szinten nem, tehát hogyha egy zsagár klipen azt mondom, hogy wow, filmnek viszont így nem, egy ilyen 2-es fölé.
Secret Life of Pets, vagyis a állatok titkos élete.
Kis állatok.
Kis kedvencek titkos élete. A harmadikra azért eltaláltuk a magyar címet, de igazából pontosan erről is van szó, hogy ha megkérdeznék tőlem, hogy mondjak már egy mondatot, hogy milyen volt ez a film, akkor pontosan ennyit gondolkoznék rajta, és ennyiszer próbálnám megfogalmazni, hogy én mit is akarok erről a filmről elmondani.
Tök cuki volt.
Én szerintem egy kibaszott nagy csalódás ez az egész Illumination. Mert elbasztak egy Minionok filmet, csináltak kettő viszonylag normális Groot, amiben a Minionok mellékkarakterek voltak, és egyébként maga az egész cukiság volt, és a Minionok meg hozzátettek poénfaktort, és ehhez képest itt volt egy remek lehetőség, hogy bebizonyítsák, hogy más is tudnak csinálni a Minionokon kívül, és szerintem elszúrták. Tehát ennek a sztorinak se füle, se farka, az egészből egy kis film kellett volna, amiben állatok vicceskednek, és mindenféle hülyeségeket csinálnak, és kész. Tehát ez nem volt egy jó téma, vagy pedig ez nem nekik való falat, mint a Pixarnál, ahol állítólag én nem tudom, hogy mindig ugyanúgy írek a forgatókönyveket, ha a forgatókönyv nem működik, nem csinál belőle filmet.
Teljesen egyetértek, tehát ugye én a trailerben gyakorlatilag szerelmes voltam, tehát én néztem azokat az ilyen kis, nagyon rövid kis gegeket, ahogy így az állatok ilyen, amikor metált hallgat a pudli, meg mit tudom én, persze, tehát így baromi vicces volt, és nem mondom, végre Minionokon túl tudnak nőni, nem, pontosan ugyannyira értelmetlen, és mindenféle mondani valót, és csavart, és érdekességet nélkülöző, teljesen ártalmatlan, érdektelen hülyeség volt.
És most jön Tony, aki a kontra véleményével helyre lántja az univerzum.
És még mielőtt a Tony megszólal, el fogom mondani helyette, hogy ő mindig azt nézi a filmekben, hogy mi az, ami jó, mert neki ilyen szép a lelke. Mi meg ilyen rohadékok vagyunk a Tomival, hogy mi meg kritizáljuk őket. És most a szó a Tonyé.
Kapjátok be! Nekem tetszett.
De te sem tudod megmondani, hogy miért.
Azért, mert cuki volt.
Mi nem mondtuk, hogy nem volt cuki, csak rossz volt.
De nekem ezért tetszett. Én egy cuki filmre ültem be, cuki kis állatok animálva, kész, az volt ennyi.
Figyelj, de a Pixar korábban... A panda is cuki, de leharapja a fejedet.
De nem érdekel, de nem... Van, ami... Beülsz a izé filmre megnézni az agymanókat, és oké, akkor itt majd lesz valami, és mindó. Beülsz erre a filmre, hogy cuki állatok semmi. Vannak, és nem lesz semmi, de ettől még cuki állatok vannak, ez kész.
De cuki állatokért nem adok 1600 forintot, meg a péntek esténből 2 órát. Basszus, tehát nem érdekel. Tehát a cuki állatokat láttam a trailerben, és a trailer nekem azt mondta, hogy oké, cukik az állatok, és ez egy vicces film lesz. Film. Ez nem film volt, ez egy másfél órás YouTube klip volt, amin 6 év fölött senki nem nevet, mert láttok 1000-szer. Tehát a forgatókönyv gyakorlatilag egy 80-as évek buddy cop movie rajzolt állatokkal.
De tehát, konkrétan ez össze is volt dobálva. Tehát, igen. Hogy így random oda voltak dobálva karakterek, meg ez a hidas jelenet a végén. De hogy kerültek azok oda? Tehát, hogy így mi történik ott meg? Hogy ez mit csinál meg?
Jó, semmi. Valahol tényleg kicsit nevetséges belemagyarázni ezeket a problémákat egy rajzfilmben, ahol állatok beszélnek, de hogy pont ez a baj, hogy az elmúlt 5-10 évben a Pixar, a Disney és a többi így megmutatták, hogy ennek nem kell rossznak lennie, hogy állatok beszélnek, hanem az tud mondani valamit. Ott volt megint az ott Up, tartunk. Az Agymanók, a Zootopia.
Megint ott tartunk, hogy az elvárásaitok az óriási egekben vannak.
De az elvárásaink viszik előre az emberiséget, baszki. Hát ez nem így működik, hogy mindent csak úgy elfogadunk, mert minden úgy jó, ahogy van. Hát ettől nem megyünk előre.
Jó, de most akkor baj, hogy nekem tetszett?
Nem. Csak értsd meg, hogy nekünk miért nem.
Ja, én nem mondtam, hogy nektek nem tetszett, de te úgy adtátok elő az egész sztorit, hogy majd én el fogom mondani, hogy ez igazából miért jó film. Nem? Nem mondtam, hogy jó film.
Hát de hogyha nem jó, akkor miért tetszik? Nem, ezt nem értem.
Na, azt mondtam csak, hogy cuki, jó, ebben igazad van. Én azt gondoltam, hogy erre tök jó, majd rá tudsz biflázni, hogy akkor ez most azért jó film egyébként, mert jó, de igazából neked csak tetszett, és kész, ennyi.
De, ugyanez volt a Minionokkal is. Engem halálra idegesít az, hogy a Minion filmnek igazából nincs semmiféle mondani valója, de akkor is van benne egy csomó tök jó poén, kikapcsolja az agyamat. Ennyi.
Jó, az ennyi,
mert nem. Nem kell mindenbe egy mondani való, nem kell mindennek egy olyan fasz a dolognak lennie, mint az Up vagy az Agymanók, amiben olyan mély dolgok vannak, hogy az életet megmagyarázza a kisgyerekeknek való 6 évesnek fogalma nincs a világról.
kisgyerekek, akiknek fogalma sincs a világból.
Bocs, csak még a kisgyerekekre hadd
reagáljunk. Át akartam kötni.
De nem, még nem teljesztem.
Nem, csak még azt hadd tegyem hozzá, hogy a barátnőm elment a keresztfiával, a 4,5 éves keresztfiával erre a filmre, aki a felétől unatkozott, és kérdezte, mikor megyünk már haza. De jó, nyilván ez egy gyerek a sokból. Nyilván amúgy ez egy óriási kasszasiker, ezt leszámítva. Amúgy az, nem? Tehát jól fogy rá a jegy. Sophie, neked tetszett? Állatok voltak benne. Macska is volt benne.
Ha pedig már kasztált macskák, akkor a kis herceg.
Erre vártál az előbb, erre az átkötésre?
Nem, de úgy döntöttem, hogy így fogom.
Nagyon szép volt. Igen, tegnap este 20-30 év fölötti barátommal megtekintettük a Kis Herceg című rajzfilm, hát
animációs
filmet, ami nekem egy nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, egy baromi szép, de így, tehát az eredeti Kis Hercegnek minden értékét megtartva, és kicsit mai köntösbe öltöztetve, gyakorlatilag az eredeti Kis Herceg mesét önmagán belül is egy mesének kezeli, tehát gyakorlatilag annyi a narratívája az egésznek, hogy egy ilyen könyvelőként dolgozó kiskosztümös anyuka a nagyon jól nevelt, nagyon jól tanuló kislányával beköltözik egy nagyon fehér, nagyon kocka házba, ami mellett van egy nagyon fura, kacsalábon forgó ház egy őrült öreggel. És az őrült öregnek van ez a meséje, hogy a kis herceg így meg úgy. És akkor gyakorlatilag ezen keresztül az eredeti kis herceg narratívát meséli a filmben a kislánynak a bácsi, és ezen keresztül tanítja meg nekünk, hogy milyen jó egy kis gyereknek maradni, és nagyon-nagyon sok apró kis geg van benne, meg nagyon-nagyon sok ilyen metaforikus utalás arra, hogy mi a rossz a világban, hogy vannak azok az emberek, akiknek csak az anyagi javak fontosak, vannak azok, akik így. Tehát így bemutatja, hogy milyen rosszul felnőni. És tök szép közben az animáció, tehát technikailag csillagos.
Vissza szeretnék kötni csak egy pillanatra az előző Cuki filmre, az semmi ilyesmit nem akart csinálni. Egyáltalán nem volt célja.
Jó, csak én meg vártam tőle, mert mostanában ilyenek az animációs filmek.
Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy az elvárásaid magasak. Van.
De nem magasak, hanem az elvárásaim követik a piac fejlődését. Mert hogy a piac egyre jobb termékeket dobál, tehát egyre jobb termékeket várok el a piactól. És a piac része a kiskutyás film is.
Csabi, azért, mert lehet már bélszint kapni az éttermekben, nem akarsz minden nap azt tenni.
De elvárom, hogy attól még a csirkemás legyen száraz, csak mert nem az a top termék. Érted? Tehát, hogy... Na mindegy, ebben nem fogunk egyet érteni, de nem is kell, csak...
Na, ha pedig elvárások, akkor volt itt kettő, hát viszonylag meglepetésnek szánt film, mármint alkotók szempontjából szerintem ezt egy ilyen kicsit ilyen meghökkentő mozinak próbálták szánni. Az egyik az a Zátony, a másik pedig a Green Room, amik szintén egyébként kisfilmek, és csak azért merem említeni őket egy lapon.
Melyikkel kezdjük? A Zátonyt láttam később. Hát, nagyon érdekes, hogy...
127 óra az öbölben?
Igen, csak rossz.
Nem, én ezt úgy képzelem, mint a Nyílt vizeken című szintén ilyen cápás film, csak ott ketten vannak egy pár.
Most képzeljétek a vizet. Bármelyik ilyen olyan filmet, ahol gyakorlatilag ez a Blake Lively...
Fubaznak.
Igen, tehát az a baj, hogy nincs több olyan film, amiben Blake Lively van és fogaznak ebben. Van. Ez most így eszél. Na, de komolyra fordítva a szót, ez egy... Na, egyébként tök érdekes, hogy olyan embereknek tetszett ez a film, nem nagyon, de mondjuk egy 6-7/10 adtak rá, mondjuk, akiknek én adok a véleményére, és akikkel egyet szoktunk érteni, nekem nagyon nem tetszett, érdekes. Hogy én egyrészt szinkronosan is láttam, a Balsai Móni volt a Blake Lively-nak a magyar hangja, ami egy nagyon rossz casting választás, és nagyon rosszul is működött. De mindegy, a filmről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag Blake Lively beszörfözik a tengerre, egy zátonyon kiköt, belearap a cápa, nem tud kiúszni, és egy óra alatt valahogy megoldja, hogy mégis ki tudjon úszni. Röviden ennyi az egész. És nem tudom, tehát, hogy egyszerűen nem tudtam izgulni a főszereplőért. Volt benne 2-3 jelenet, amit mondjuk így nagyon szépen, tehát vizuálisan jól nézett ki. Tehát ezek a víz alatti kamera, a följön, lejön, hogyan küzd a cápával, az úgy volt pár jó pofa jelenet. De egyébként meg belepróbáltak erőltetni családi szálat, meg meghalt az anyukám szálat, meg anyád büszke lenne rád szálat, és minek? Tehát, hogy egyszerűen nem, ilyen nagyon sok mindent akartak csinálni egy nagyon kis díszletben, és egy nagyon kis lehetőségekkel felvértezett forgatókönyvben, és szerintem nagyon nem sikerült.
Ez nem egy ilyen megtörténtesíten alapuló sztori?
Szerintem de.
És nem lehet, hogy az, amiatt kerültek be olyan klisés dolgok, mert ezt egyszerűen...
Nem tudom.
mert hogy igazából ezekre a klisés dolgokra gondolt, akivel megtörtént a dolog. Az élet nem mindig egy blockbuster.
Nem, mondom, ezzel nincsen baj, csak hogyha már egy filmet csinálnak belőle, tehát azért általában az ilyen based on real events filmekben azért csavarnak annyit, hogy filmként jó pofa legyen, ez meg tényleg nagyon basic volt érzelmi szinten.
Az eredeti sztori szerint a cápának az anyukája mondta neki, hogy büszke lenne rá, és ezt inkább megváltoztatták, hogy az emberi szálló legyen. Nem tudom, láttátok a Cápali és Cápeti című rajzfilmsorozatot, az ugyanezen a cápán alapul.
És a Robert Cápa kiállításon is voltak belőle képek.
Na, és akkor most nézzük a Green Room-ot még gyorsan.
Az viszont egy tök jó film. Ami gondolom
nem valami 20 éves Bacardiról szól.
Nem, hanem az arról szól, hogy egy punk zenekar turnézik valahol Amerikában, és elérnek egy ilyen nagyon-nagyon durva, lepukkant ilyen punk lebújba, ahol tök véletlenül összeakadnak ilyen helyi neonácikkal, akik rájuk akarnak enni egy gyilkosságot. Ez kb. Az első 5 perce a plotnak, viszont utána egy ilyen tök érdekes, ilyen kis drámácska lesz belőle, hogy ezt így hogyan oldják meg, meg hogyan alkudozik ilyenkor az ember, meg hogyan... Szóval ez egy ilyen... Most próbálom hasonlítani valamihez, ami ehhez hasonló konfliktus, mindegy, egy kis film, tehát 2-3 helyszín, 5-6 szereplő, és párbeszédek, és nagyon érdekesen alakul benne a feszültség.
Jó volt. Sir Patrick Stewart játsza benne a fő neonácit.
Azon én nagyon meglepődtem. Tehát annyira jó lett neki basszus, annyira beteg volt, hogy meg nem is tudom. Ja, és persze az egyik főszereplő ugye nemrég elhunyt, a Star Trek-es srác, mondjátok már, Anton Yelkin Yeltsin, nem tudom, hogy mondják szegénynek a nevét.
Ja.
De ő is nagyon jó volt benne.
Éjszakán nappal megvolt, hát akkor nézzük a sötétet, amikor sötét lesz.
Bocsánat, az a film, amikor a vaknak a házába törnek be a fiatalok? Nem, az a vaksötét,
Vaksötét. Ez a film legjobb tudomásom szerint egy kisfilmnek a nagyfilmé alakítása. A kisfilm gyakorlatilag azt mutatja be, hogy milyen para az a szituáció, hogyha lekapcsolod a villanyt, akkor az ilyen beszűrődő homályban megjelenik egy alak, ha fölkapcsolod a villanyt, eltűnik, amikor lekapcsolod újra a villanyt, akkor meg már közelebb van, és
de
akkor
úristen,
ez egy YouTube videó, és ebből az ötletből készült egy film. Na most a mellé rakott sztori, az akár szerintem még érdekesnek is lehet mondható, belekevernek egy kis ilyen, egy kis gyerekeken kísérletezős, ideg gyógyintézetes mellékszálat, egy kis paranormális valamivel. A karakterek, hát... klisések próbálnak izgatottak lenni, de igazából, hogy hát... Úgy játsszák el az egész sztorit, ahogy...
Mint egy alábeszű, nem? Ez, jaj, félek. Jaj, vigyázz, meg akar ölni. Jaj, kivágta a beleim.
Nem ezt akarom mondani, inkább úgy tudnám megfogalmazni az egészet, hogy kb. Ők is annyira izgatottak emiatt a film miatt, mint bárki, aki nézi. Tehát, mert a legvégén tényleg van egy nagyon... nagyon erős, ütős, drámai jelenet, de ezen kívül igazából ez a rohangászunk, föl alá menekülünk a creepy árnyék lény elől, aki lehet, hogy valamilyen módon valakinek az agyából jön, mint egy szóval...
Ez egyébként nem láttam ezt a filmet, meg az sem, amit akarok mondani, de ez kb. Olyan, mint az It Follows, nem?
Hát az, nem, az It Follows-ban látták, hogy mi követi őket, és általában az egyik barátjuk volt, csak
az It Follows az kibaszott creepy.
Igen.
Tehát ott az van, hogy látod. Tehát itt az van, nem tudod, hogy mikor fog megjelenni. Az It Follows-nál meg az volt, hogy így körbenéztek, és egyszer csak látják, hogy bazd meg, ott van, kilométerre van, de már jön, bazd meg, és jön, és folyamatosan jön, és így nem áll meg. Tehát
és nem szalad meg, és nem sétál feléd. És elmész egy másik államba, és mondjuk lehet, hogy 2 hét alatt ér oda, de tudod, hogy oda ér.
És megint megjelenik. Viszont itt az van, van, hogy így totál nem számít a száj, és egyszer csak megjelenik, itt látod, hogy lekapcsolják a villanyt, és megint ott van az árnyék a izébe, és meg ez a kaparászás, ez a abszolút nem foglalkozok senkivel, aki a szobában van, csak kaparok valamit a izére, és egyszer csak mégis észreveszem, hogy ott vagy, és akkor meg akarlak támadni, de épp megmenekülsz.
Na, de akkor ez az a kontextus, ahol igazán értem van a szünetmentes tápnak, hogy mindig legyen fény, nem? És akkor nincs film.
Hát voltak olyan szituációk, hogy úgy tártak, hogy a lakás az pont egy olyan helyen van, ahol a motel felirat, tudod, így villog, így egy percig világít, egy percig nem, és pont azért menekül meg a főszereplő, mert épp visszakapcsol a motel felirat, akkor így mondtam, hogy nem ár.
Egyébként ez a koncepció még a izére is hasonlít, a Doctor Who-ban vannak ezek a Sweeping Angel talán.
A Weeping Angel, Weeping? Igen. Weeping Angel.
Kicsit más szó,
Sweeping Angel azok, akik fel...
A kis kamerások, igen, a kis cukiságok.
De igen, de a Weeping Angel is az, akire nem nézhetsz rá, vagy nem pislog, ha nem csukhatod be a szemedet, mert akkor elkap.
Igen, tehát az is olyan, hogy így hogy becsukod a szemed, vagy nem nézel rá, akkor egyszer csak közelebb jön, és rögtön, hogy visszanézel rá, akkor kővé dermed. Az is fasz a koncepció.
Annyit talán erről a filmről, hogy szerintem nagyon... ők nagyon megpróbáltak tényleg mögé tenni egy igazán, igazán ütős ilyen misztikus dolgot e mögé, a árnyéklény mögé, aminek ugye semmilyen sztoria nincs a YouTube videóban. Itt megpróbáltak megmagyarázni, hogy ez miért van. Ez, ami egy nagyon dicséretes dolog, mert például a Lost rendező, akinek van a mit tudom, hátrahagyottak sorozata, na ott ő megmondta, hogy ő nem akarja megmagyarázni. Lindelof nem akarja megmagyarázni azt, hogy miért történnek a dolgok, ami az ő művészi szabadsága. Itt
meg a lustasága.
Itt én értékeltem, hogy próbáltak valami kis kvázi komplex, de azért megérthető ilyen furcsaságot csinálni. De jó. Szerintem annyira nem rossz, mint amennyire egyesektől hallottam, hogy rossz. Nézhető. Maradjunk annyiban.
Jó, már csak egy film alatt, ez a Jason Bourne.
Annak a sorozat folytatásaiban Rambo 1-2-3 John Rambo, meg Rocky 1-2-3 Rocky Balboa, nem, és akkor nem, Bourne
ez
blablabla.
Abszolút ez a retro vonal, amit emlegettem, hogy ez a mindenképpen vissza kell nyúlni, és az a baj, most már nem is megyünk vissza a 80-as évekig, most már max a 2000-es évekig, és előveszünk egy olyan karaktert, aki régen ott volt, de eddig már rég láttuk, és csinálunk vele, halál komolyan mondom, egy best of filmet. Tehát, hogy az összes Bourne filmből volt benne valami, ami már az egyik Bourne filmben benne volt.
Soha egyetlen egy Bourne filmet nem láttam, megnézem ezt a filmet, csak ezt.
Ne. Én szerintem nézd meg az első három Bourne filmet, uh-huh. És ha az nem tetszett, akkor ne nézd tovább.
Nem, az első szerintem
az a legjobb.
Nekem az a kedvencem, az első.
Én szeretem a másodikat is, a harmadiknál túlják már egy kicsit tovább ezt az egész összeesküvés témát, de a kettőben vannak olyan dolgok, amik itt például szintén jönnek. De egyébként nem tudom, én nagyon szeretem a Bourne-t, és például annál rendszeresen vitatkozok, hogy ő nem bírja végignézni ezt a filmet, mert annyira unalmas, pedig szerintem tök feszült egy film.
Alapvetően minden Bourne filmnek annyi a dinamikája, mindig van egy darab legyőzendő, beépülő ellenség, és van kettő csúcsjelenet, egy az elején és egy a végén, amikor ilyen nyomozás, utána megyek, távcsöves puska, CB rádió, tehát hogy ez mindig ugyanaz.
Ezek a filmek nem arról szólnak, hogy a amnéziás szuperügynök, aki próbálja kideríteni, hogy kicsoda?
De, és emellett meg leleplezi, hogy mindenki korrupt.
Tehát, hogy őt valami korrupt állam tenyésztette ki.
Igen, hát egy emberkísérletnek az egyik megmaradt példánya, aki elvesztette az emlékét, és azokat szépen megtalálja, de kibaszott ki vele, és megkeresi.
Tökéletes katona kísérletnek az eredménye, igen. De igazából az első három rész pontosan arról szól, hogy próbálja megtudni, hogy ő kicsoda, és közben minden részben folyamatosan leleplez egy-egy kamusziájés, vagy hazug, mit tudom én, korrupt, akármilyen fiskót, és mindig van egy női társa, aki mindig változik. És...
Jó, tudom, hogy ez annak a Ludlum nevű embernek a regényeiből van, tehát hogy neki van egy regény folyama.
És az a durva, hogy ő a regény folyamhoz írt legalább 12 regényt, tehát hogy így még sehol nem tartunk azokból a sztorikból. Csak nem tudom, hogy azok a regény történetek mennyire állnák meg a mai világban a helyüket. Most már ez a szuper katona kísérlet, ez azért már kicsit unalmas, most már azért robot irányba meg meg ilyen drónok fele megy a világ, és az összesen terroristás sorozatban vagy filmben már ezt próbálják inkább nyomni.
De minden tiszteletem, de ez az ember, aki így szarja magából az ügynökös könyveket? Tehát...
Ja. Nem, szerintem a várjál, nem.
A Splinter Cell-eket is ő csinálja, nem?
Nem, őt a
Tom Clancy.
Az a Ghost Recon csávó.
Tom Clancy csinálta, akit a Harrison Ford is játszott két filmbe, illetve a Ben Affleck játszott a Rettegés arénájába.
A Vörös Októbert CIA is ő csinálta. És
a Vörös Októberben játszotta a Harrison Ford azt a karaktert. Nézd, már nem jut eszembe, meg a Végbeszélyben című filme volt még. A szintén egy ilyen CIA-s ügynök, mindjárt kikeresem.
De ezek az ügynökös filmíró, ez is olyan, ilyen ez is az a zsanra, amiből így megvannak a filmek. Tehát ahogy most nagyon felfutóban van, és egyébként mintha egy kicsit megbicsaklott volna ez a young adult dolog.
Mint, hála hogyha, Istennek!
Mint hogyha kicsit kifutott volna, kiment volna belőle a gőz.
Hát megcsináltak mindent. Megcsinálták a Hunger Games, megcsinálták a Beavatottat, megcsinálták a
harmat. A Maze Runner nincs befejezve.
De azt már minek, az annyira gagyi volt már
kettő is. A Maze Runner-re egyébként szopás van, mert amíg nem voltunk, addig balesetet szenvedett a főszereplő, de elég súlyosat.
Jaj, a Dylan!
Elég súlyosat. Azért annyira nem vicces, tehát sajnálom szegény srácot, tehát hogy így elgázolt egy autó
a forgatáson.
Úgyhogy eltört a nem tudom milyen csigolyája, meg a lába. Ennyire súlyos, leállt a forgatás. Tehát azt a filmet, azt konkrétan eltolták egy évvel, hogy próbáljon felépülni a srác, és reméljük, hogy fel tud. Egyelőre szerintem újra tanul járni. Tehát, hogy így...
Az komoly hittem, az volt, de... Nem ilyen súlyos
de,
volt
az de a pontosan, amíg nem voltunk, addig volt egy másik, ezt pedig nem tudtam, hogy az ennyire súlyos volt, azt hittem ilyen utóreklám, de nem. Harrison Ford, az konkrétan valószínű, ha nincs olyan nagy szerencső, akkor meghalt volna a Star Wars-nak a forgatáson, amikor ráesett ez a fölnyíló ajtó. Nem volt rendesen megcsinálva, és volt egy balesete, és ott is leállt a forgatás, de ott csak egy-két hónapra, amíg ilyen könnyű sérüléseket szerzett, de konkrétan ketté is vághatta volna Harrison Fordot, és most volt pont az, hogy a perben ítéletet hoztak, és kártérítési igényt adott be a Harrison Fordnak az ügyvédje, és ő nyerte meg. Természetesen egy ilyen baromi béna műhíba miatt a forgatásának ellékes csapattól, tehát bűnösnek is vallották magukat.
Kemény. Nem volt egy... hogy mondjam, olyan nehéz döntés akkor.
És Jack Ryan-nek hívják egyébként Harrison Ford és Ben Affleck karakterét. Ő köré írtak szintén több ilyen könyvet.
Ja, igen, az ügynök, aki megy a Vörös Októberre, meg megy a...
Most erről ugrott be a Jackről, nem tudom miért, hogy jön ugye a Jack Reacherből is a kettő. És egyébként egészen fickós a trélere, tehát most így volt a... nem tudom melyik filmet láttuk, hogy Tom Cruise egyszerűen 50 fölött is egyszerűen így egyszerűen nem öregszik az ember. Hát lehet, hogy van ebben a tetán szintben valami, hogy...
Tudjátok, minek brutális a trailere? És szerencsém volt moziban látni először, pedig megnézhetem, hogy föl van már egy ideje, a Kút. A magyar rendező, ja, aki a Nyomozót csinálta, uh-huh, annak a magyar filmje, és olyan szinten brutális, amikor közben kiírják, hogy az egész filmben egyetlen egy mondat hangzik el, és hogy nem tudom, hogy ez most ez ilyen beharangozó poén volt, vagy ténylegesen ez a film, ez egy kvázi néma film, ami nem néma film, mert ugye nyilván a ambient zaj, meg mindenféle dolgok vannak, csak egyszerűen úgy fogják valószínűleg levizényelni ezt a filmet, hogy tényleg nem beszél benne szinte senki.
Nem. Azt szerintem csak a trailerben volt az, hogy a trailerben hangzik el egyetlen mondat, és így próbálja eladni. Én ott annál a feliratnál azért vártam valami többet, sok
mint
embernek
az, hogy egy rántott húst.
Trailer, de...
Nem. De azért milyen durva az a trailer, na. Na, hát úgy gondoltuk, hogy erre az alkalomra hirtelen ennyi elég is lenne. De...
De most megígérünk valamit, amit eddig négyszer, és addig egyszer se tartottuk be, hogy sokkal rendszeresebben lesz podcast.
Csak újra föl kellett vennünk, rá kellett ülnünk a biciklire, föl kellett venni a görkorit, kezünkbe párszor kellett elesni, venni a kést. Vagy mi.
Most miért nem néztek? Én mondjak valami okosat?
Nem, Tomi nem akar. Tomi, te is vállald be.
És most derül, hogy igazából én már nem élek, csak így bevágtátok a hangomat így végig az adás közben.
Igen, Tominak volt
fel... Én mindig parázok egyébként Twitteren sem merek ilyeneket írni, mert lehet, hogy tényleg másnap meghalok, és akkor ez egy kurva szomorú adás lesz.
Nem, ez rossz.
Twitteren is az van, hogy mindegy, vannak ilyen...
Hirtelen azt hittem, hogy azt akarod mondani, hogy mi van akkor, hogyha valaki a Twitteren igazából már nem is ő Twitter, hanem valaki Twitter helyette, mert az eredeti ember meghalt. Tehát...
Nem, Twitteren volt egy nagyon rossz élményem, pár évvel ezelőtt meghalt egy twitteres csávó, mindenki nagyon szerette, meg ismert is volt a szakmába, és pont olyan volt az utolsó tweetje, hogy basszus, így kirázta az embert a hideg, hogy úristen, ilyen, nem is tudom már mi volt ez, de nagyjából egy elköszönés elért föl. Tehát, hogy így soha nem akarok ilyen twitteren, úgyhogy ezért vagyok egy prosztó paraszt twitteren, nekem is próbálkozom.
De egyébként, tehát szerintem, Tomi, hogyha holnap elütne téged a hetes busz, akkor én évekig tudnék twitteren egy hiteles erdélyt hozni, és senkinek ne tűnjön föl. Tehát kurva egyszerű, tehát mindenkivel bele kell kötni.
Ez jó, akkor ez azt jelenti, hogy lassan egyházat is nyithatok, mert lesznek követőim, meg híveim. Uh-huh. Na jó van, ez tök jó. Egyébként szerinted Istenes Bencének követői vannak? Nagyon rég gondolkoztam, hogy becsinálok egy ilyen filozoraptor viccet.
Filozoraptor?
Hát az a mém, tudod.
Tudom. Igen, jó.
Na jó, van, köszönjük szépen, ez volt a 88 mérföld visszatérő adása, és hamarosan találkozunk. Ezt megígérjük, hogy tényleg most hamarosan.
Ja.
Nem fogjuk ilyen sokáig húzni az időtöket, vagy nem is, várjál, még egyszer. Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!